A nevezett helyen a rómabeliekhez írt levél 6. része 23. versében így áll előttünk Isten igéje. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. És akkor most imádkozunk Isten szent lelkéért. Igét olvastam, jöjjön az ő drága lelke rá. Kérlek téged, mennyei édesatyám, az én testvéreimmel együtt, hogy add nekünk a te fiadban, Jézus Krisztusban a te irgalmadat. Hogy hajoljál hozzánk, Uram, nyomorultakhoz, esendőkhöz, gyengékhez, és az ő golgotai kereszt áldozatáért elevenítsd meg lelked által, Uram, a te igédet, hogy ne maradjon nekünk betű, amely megöl, hanem legyen lélek, élet, amely bennünket örök időkre táplál. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Ahogy délelőtt említettem, két üzenetet szeretnék átadni. Az egyik elhangzott délelőtt, a alapvető üzenet mind a kettő. Délelőtt arról beszéltem, hogy miért is van egyáltalán keresztény gyülekezet, miért van az egyház, mi annak a feladata, mi annak a célja. Hát ezt nem fogom még egyszer elmondani, csak röviden összefoglalom, az az egyetlen feladata van az egyháznak és az egyház tagoknak, hogy Jézus Krisztus dicsőítsék. És a dicsőítés azt jelenti, hogy érthetővé, világossá tenni őt. Isten előtt, az ördög előtt, a testvérek, a hívők előtt és a hitetlenek előtt. Ez volt a délelőtt témája. Délután is egy ilyen alapvető üzenetet fogunk elővenni. Nem valami teljesen új dolgok ezek, hanem olyanok, amik hitünknek alapjai, de néha meg kell erősíteni az alapokat. És most annak az ideje van, hogy megerősítsük az alapokat. A bűnnel fogunk most foglalkozni, tehát azzal, ami akadályozhatja Isten népét abban, hogy célját elérje, hogy feladatát elvégezze, hogy Jézus Krisztus nevét megdicsőítse. Arról fogok először beszélni, hogy mi a baj. Azután arról, hogy mi a bűn, és azután arról, hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni. Kezdjük az elsővel, hogy mi a baj. Azt hiszem, hogy amit most el fogok itt mondani bevezetőben, azzal mindenki egyet fog érteni. Amivel majd folytatom, azzal nem biztos, hogy mindenki egyet fog érteni. De amit az elején elmondok, azzal szinte biztos vagyok. Hogy valami baj van az emberiségnek az életében. Valami nem úgy működik, mint ahogy működnie kellene. Minden nap halljuk azt, hogy most itt robbantottak fel, ennyi ember halt meg. Most az sikkasztott, most itt megöltek egy gyereket, most ott megmérgezték a vizeket. Mindig hallunk valami rettenetes hírről, és azt látjuk, hogy valami baj van az emberiségben. Valamilyen homokszem belekerült a gépezetbe, és ez nem csak hogy egy kicsit akadályozza a működést, hanem recseg ropog az egész rendszer. Aztán nem kell a világba annyira körültekintenünk, hogy feltétlenül sok száz vagy ezer kilométerről halljunk ilyen bajokról, elég, ha csak körülnézünk a családi életünkben. Szinte biztos vagyok abban, hogy mindenki tud olyan példát hozni az ő közeli rokonságából, vagy épp a saját házanépéből, hogy kiderül az, hogy baj van. Nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene. Nem jár ki az a megfelelő gondoskodás a gyermekeknek. Nem jár ki az a megfelelő tisztelet az időseknek. Nincs az a testvéri összefogás testvér és testvér között. Az örökségen cívódnak, anyagiakon cívódnak, az egyik italozik, a másik szórakozni jár, mindenütt valami probléma van. Benn a házakban, a családi életekben van valami baj. És talán a legkönnyebb azt bebizonyítanom, hogy itt az ingem mögött valami baj van. Nem működik úgy, ahogy szeretném. Nincs meg az a megelégedettség. Nincs meg az az öröm. Nincs meg az a boldogság. Nincs meg az a biztonság, mint amire vágyok. Tehát, ha a tágabb környezetünket nézzük, de a saját életünket megnézzük, azt látjuk, nem igazán rendben mennek itt a dolgok teljesen. Valami baj van. Mi lehet a baj? Ha elmegyek orvoshoz, és elmondom, hogy valami fáj nekem, doktor úr, akkor, ha sokat fáj a fejem, ráfoghatom egy darabig az időjárás változásra, de aztán elkezdek gyanakodni, ha mégis nagyobb baj van, ha van ott valami daganat, vagy valami eltérés, akkor legjobb minél hamarabb kideríteni, hogy még lehessen orvosolni. Mi a baj? Hát ezért megyünk el orvoshoz, hogy megmondja, mi a baj. Nagyon jó, hogyha úgy állunk Isten elé, az az őszinte kérdés van a mi szívünkbe. Mi a baj, Uram? Mutassál rá, mi a probléma? A tüneteket érezzük, hogy baj van, de a gyökerét szeretnénk annak meglátni. Mi a baj? Isten igéje egyértelműen elmondja, hogy mi a baj. Egy nagyon rövid és tömör választ ad erre Isten. A baj a bűn. Az a baj, hogy bűn van. Hadd mondjam el nektek, ezt szeretném nagyon határozottan lefektetni ezen a mai délutánon, hogy a mi életünknek és a te életednek semmi más baja nincs. Még egyszer mondom, semmi más baja nincs, csak egyedül, kizárólag a bűn. Nincs más baja. Nem az a bajom, hogy nincs elég pénzem, nem az a bajom, hogy beteg vagyok, nem az a bajom, hogy nincs munkahelyem, ez nem baj. A bűn a baj. Mert minden a bűnnel jött be. Minden nyomorúság a bűnnek köszönhető. Minden. Tehát Isten válasza a bűn. Ez a baj. De mi a bűn? Na, ha erre keresnénk a választ, és megkérdezném itt, mindenki mondjon valamit, szerinte mi a bűn? Mindenki jelentkezne, tám még a legkisebb gyermek is tudná, már amelyik tud beszélni. Elmondaná, bűn hazudni, bűn cigizni, bűn lopni, bűn bántani a másikat, jönnének a feleletek. Ez mind igaz, ezt a Biblia valóban bűnnek nevezi. De mi most nem erre vagyunk kíváncsiak. Nem a bűn gyümölcsökre vagyunk kíváncsiak, hanem a bűn gyökérre vagyunk kíváncsiak. Mert amiket elmondunk, hogyha valaki dohányzik, vagy káromkodik, vagy bántalmazza a másikat, vagy sikkaszt, vagy hazudik, azok bűn gyümölcsök. Tudjátok, ez olyan dolog, hogyha sok alma van a fán, akkor azt mondhatjuk, szedjük le ezeket az almákat. Leszedjük az almákat. De attól az a fa még almafa marad. Eltelik egy esztendő, és megint ott lesznek az almák. Ha valaki leteszi a dohányzást, de elkezd paráználkodni, akkor a bűn gyökér megtermi az újabb és újabb gyümölcsét. Egy-egy almát le lehet szakítani az almafáról. De mi annak az almafának mi a lényege? Hát a fa, a maga növény, nem a gyümölcs csupán. Minket most nem a gyümölcsök érdekelnek, az is szép téma egyébként, hogyan lehet felvenni a harcot egy-egy bűnnel szemben, de most mélyebbre akar Isten tapintani, és meg akarja nézni, hogy mi a bűn gyökér. Mi ennek a bűnnek az oka? Honnan táplálkozik? Miből él a bűn? Az Úr Jézus egy helyen a János evangéliuma 16. részében, a 9. versben feleletet ad erre, hogy mi a bűn. Tehát, ha baj van a te életedben, akkor el kell jutni odáig, hogy a bűn miatt van ez, és hogyha már idáig eljutottál, akkor meg kell vizsgálni, mi a bűn. És ott a János 16.9-ben azt mondja az Úr Jézus, ez nagyon fontos, jó jegyezzük meg, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a baj. Nem hisznek én bennem. És ezért szól úgy az Úr Jézus, aki jött rendezni a kapcsolatot Istennel és az emberrel. Higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Ez az ő üzenete. Ez az ő evangéliuma nagyon tömören összefoglalva. Vegyétek fel Istennel ismét a kapcsolatot. Hit által. Hát a bűn éppen úgy tör be a világba, hogy Isten azt mondta az embernek, ne egyél arról a fáról. Hát ez nem almafa volt, bár lehet, hogy az volt, de Isten igéje nem köti az orrunkra, hogy milyen fa volt. Tehát nem almába kell gondolkodni, gyümölcsbe. Valamilyen gyümölcsöt az ember mégis leszakított. Mit mondott Isten? Hogy azon a napon, amelyen szakítasz és eszel erről a gyümölcsről, meg fogsz halni. Ezt mondta Isten. Mit mondott az ördög? Dehogy haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint Isten. Hogy tudta az ember lenyomozni? Ezt nem lehet lenyomozni, hogy igaz vagy nem. Itt hinni kell. Valamelyik szónak hinni kell. Az egyik azt mondja, meghaltok. Hát azért ez nem olyan, mint a biciklit veszek a boltba, azt kipróbálom, megyek egy kört, ha nem esik szét alattam, akkor megveszem. Hát ha meghalok, akkor nincs többé próba. Tehát itt hinni kell, hogy valóban Isten igazat mond, és meg fogok halni. A másik az ördög mondja, dehogy haltok meg, olyanok lesznek, mint Isten. Hát ezt is hogy lehet kipróbálni? Ha nem mond igazat az ördög, azt meghalok. Itt hinni kell. Két vaskos kijelentés, és az egyikben hinni kell. És az ember elkezdett abban hinni, akiben nem lett volna szabad. Pontosan ez történik ma is. Isten adja az ő kijelentését, elénytárja az igét, hirdetteti az ő szolgái által, kapjuk az ő bizonyságtételét, és az ördög is mondja, de hogyha ez és ez lesz, akkor éhezni fogsz, nem lesz a gyerekednek mit enni, nem tudod elvégezni az egyetemet, nem tudsz mibe felöltözni, és ott vannak a vaskos, nagyon érthető, logikus, hétköznapi életünket mélyen érintő kijelentései. De én nem hiszek az ördögnek. Nem hiszek neki. Mert az Isten az igaz. És minden ember inkább hazug, mondja Pál apostol, de az Isten akkor is igaz. Ezzel ejti át ma is az ördög az embereket, az ilyen megfogható dolgokkal, az ő felmagasztalásával, hogy olyan leszel, mint Isten. Jó és rosszat fogsz tudni. Nem fogsz meghalni, ne izguljál. Minden jó lesz, boldog leszel. És jönnek ezek a pokoli ígéretek, és az ember, nézzünk csak körül, vagy nézzünk csak magunkba, teljesen elhiszi azt, amit az ördög ígér. És mi lett az emberből, meg az emberiségből? Hát az, amivel kezdtem. Hogy csak körül kell nézni, vagy magunkba kell nézni, és látjuk, hogy baj van. A bűn gyökere az, hogy nem hisznek én bennem. Hogy nem vesszük komolyan azt, amit az Isten kijelentett. Ha van valamilyen baj a te életedben, akkor annak az az oka, hogy nem hiszel Jézus Krisztusban. És hogyha van valami megtartó erő, ha van benned valami érték, ha van benned valami áldott, ha van benned valami jó, az mind Jézus Krisztus nevéhez kötődik. És mind az ő adománya, és mind a benned levő hitnek a gyümölcse és terméke. Na hát megállapítottuk a bajt. És megállapítottuk, hogy a baj a bűn, és hogy a bűn az, hogy nem hiszünk Jézus Krisztusban, vagy nem hiszünk kellőképpen Jézus Krisztusban. Hát ezért mentek oda a tanítványok őhozzá, növeld a mi hitünket, mert érezték, hogy nem tudunk kellőképpen meggyökerezni. Tudjuk azt, milyen az, amikor elültetünk egy kis növényt, és a gyökér csak egy pici részen tud megfakadni, megfoganni, erősödni, de a másik rész az elrothat, nem tudja azt az új területet, azt az új földet megszokni. Hát a növény is olyan kis satnya lesz. Érezték a tanítványok, satnya a mi hitünk, növeljed a mi hitünket. Vagy oda megy Jézus egy édesapához, akinek meggyógyítja a gyermekét. Azt mondta, ha hiszel, akkor meggyógyul a gyermek, lehetséges. És olyan érdekes válasza volt ennek az apának. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Olyan boldog az, aki ezt ki tudja mondani. Hiszek, az már kapott Istentől valamit. És az is boldog, aki ki tudja mondani, de nekem segítségre van szükségem, hogy higgyek. Segíteni kell, Uram, és én hozzáfordulok, hogy segíts nekem hinni. Áldott az, aki ezt ki tudja mondani. Hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Én is el szoktam ezt mondani. Uram, növeld az én hitemet. Segíts nekem hinni tovább. Tehát megláttuk a bajt, megláttuk, hogy ez a baj a bűn, és a bűn igazából véve az a hitetlenség. Na de hogyan lehet ettől megszabadulni? Hogyan válhatnék hívővé, mikor képtelen vagyok elhinni? Hát így neveltek, ezt szoktam meg, így éltem eddig. Vagy hogyha nem is így neveltek, de nekem olyan hihetetlen, amit a nagyanyám, vagy a nagyapám, meg a szüleim, vagy a testvéreim mondanak. Én nem tudok abba belenyugodni, hogy ez így lenne. Hogy ezt így kéne csinálni. Ha valaki meg kell tusakodjon ezzel, és ha őszinte, akkor elmondja, hogy nem bírok hinni, nem tudok hinni. A bűn gyökeret mégis fel lehet számolni, csak Isten segítségével is, sehogy máshogy. És ennek van egy folyamata. Ez a folyamat 5 lépésből áll. Szeretném elmondani ezt az 5 lépést. Jó lenne, ha valaki tudja, akkor megjegyezze. Ha nem tudja megjegyezni, Isten juttassa eszébe. Mert azért ezek nem ismeretlen fogalmak, és szépen egymás után követik egymást. Ha te meg akarsz szabadulni a hitetlenségtől, a bűntől, hogy hitáltal nem kötődsz a Jézus Krisztushoz és ő által az Istenhez, akkor először neked bűn ismeretre van szükséged, hogy tudjad, hogy mi a bűn. Nagyon sokan mondják azt, amikor mi azzal szembesítjük őket, hogy bűnös vagy, és bűneid bocsánatára van szükség, azt mondják, hogy hát én nem vagyok bűnös. A szomszédom? Na az aztán bűnös. Az, hogy micsoda káromkodások, meg hogy ez itt. De én mióta az eszemet tudom, mindig is hittem Istenbe, mindig is eljártam időnként a templomba, vagy az imaházba, már Bibliám is van, hát én nem vagyok bűnös. Nagyon fontos először, hogy bűn ismeretre jussunk el. Hogy milyen vagyok én valójában. Amikor valaki belenéz egy sötét szobában belenéz a tükörbe, csak épp a kontúrok látszanak, azt mondja, hogy hát igen, elindulhatok az imaházba, nincs is nagy baj. De ha felkapcsolják a villanyt, akkor látja, hogy hű, hát még itt a hajamon van egy kis gond, el van feküdve, itt van egy nagy pecsét, másik öltönyt kell felvegyek, anyakendőtű keresztbe van, rögtön minden látszik. Amikor Isten belép az életedbe, akkor átvilágítja azt. Egészen más az. Én 3 nappal ezelőtt elmentem a tüdőszűrő vizsgálatra. Megkaptam az értesítést, és mondhattam volna azt, hát nekem semmi baj a tüdőmnek. Szoktam néha sportolok, futok egy kicsit, vagy focizok, kerékpározok, nagy levegőket veszek, sokat éneklek, érezném, ha baj lenne a tüdőmbe. Mit foglalkozott én ezzel? De ott egy olyan gép elé tettek, amely át tud engem világítani. Én aztán vehetem a levegőt, nem érezhetek meg minden betegséget, a mellkasomon nem tudok átlátni, de van egy olyan gép, amely átvisz azon. És hogyha találnak egy betegséget, akkor értesítenek és megmutatják. Itt van egy folt, vagy egy luk, vagy ami éppen adódik. Nem biztos, hogy te meg tudod állapítani, hogy te milyen vagy, hogy bűnös vagy, vagy nem vagy bűnös. Hanem ahogy egy orvos tudja megmondani egy nagy vizsgálat után, hogy mire kell odafigyeljél, a táplálkozásra, az életmódra, milyen gyógyszereket kell szedni, milyen helyen kell kuráltatni magadat. Ugyanúgy Isten az egyedüli értője a léleknek és a testnek. Senki nem ismeri úgy az emberi lelket, mint az, aki csinálta. Ez pedig a mi teremtő atyánk. És ő fogja megmondani, hogy mi azzal a helyzet. Itt van a fodrászom, a Zoli, bemennék hozzá, Zoli, szerinted rendben van a tüdőm? Azt mondaná, írhatok neked még papírt is róla, hogy makkegészséges vagy. Na, lobogtathatnám azt a papíromat, ha jogosítványt akarnék csinálni, hogy katona lennék. Hát egy fodrász írta alá. Hát mit akar? Hát rólad a szomszéd mondta, hogy bűntelen vagy. Vagy te magadról mondod? Milyen igazolás ez? Mondta-e már neked az, aki téged alkotott és aki ismer, hogy bűntelen vagy, vagy bűnös vagy? Akkor is boldog vagy, ha azt mondta, hogy bűnös vagy. Mert akkor megismerted magad. De ha azt is mondta, hogy bűntelen vagy, mert megbocsátottam, akkor még boldogabb vagy. Majd erről még szó lesz. Az első tehát, hogy felismerem a bűnt, mint egy betegséget. És amíg korábban azt mertem mondani az embereknek, ahol nem vagyok én bűnös, miből gondoljátok? Amikor Isten világossága átragyog az életemen, és nem hagy ki egyetlen területet sem, akkor azt mondom, hogy bírt a Föld a hátán hordani egy ilyen nyomorult, elveszett bűnös, mint én? Hogy lehetett, hogy nem szakadt rám az ég, vagy nem nyílt meg alattam a Föld? Bűnös vagyok. Menthetetlenül bűnös vagyok. Nagyon fontos, hogy először felismerjük a bűneinket, legyen bűnismeretünk. De aztán következik a következő lépés. Nem állhatunk itt meg, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Tényleg olyan, mintha csak annyit tudnánk, hogy betegek vagyunk. Ezt a bűnt, ha felismertük, meg is kell bánni. És itt következik a bűnbánat. Vannak olyanok, akik tudják, hogy ők olyan emberek, tudják, hogy rossz dolog, amit csinálnak, de még büszkék is rá. Fiatal koromban, amikor még nem az Úr útján jártam, mert én nem az imaházban nevelkedtem fel, nem voltam olyan szerencsés és áldott, mint azok a fiatalok, gyerekek, akik itt ülhetnek, azzal hencegtünk, hogy ki tudott több alkoholt meginni. Az volt a nagyobb legény, aki több alkoholt ivott. Az volt a nagyobb fiú, aki több lányt tudott elcsábítani. minél inkább nagyobb bűnöket követtünk el, annál inkább tudtunk vele hencegni. És vannak olyan emberek, akiket megítél Isten a bűnben, de nem fáj nekik. Ugye milyen veszedelmes az a betegség, amely nem fáj. Az is egy betegség, hogyha valaki nem érzi a betegséget. Eltompulnak az érzékeik. Én úgy hallottam, hogy a leprás betegség azért nagyon veszélyes, mert ezek a legtöbben nem is a leprába halnak meg, hanem érzéketlenné válnak a betegség miatt a végtagok. És különféle balesetek érik őket, megszúrják, vagy levágják az ujjukat, és észre sem veszik. Elfertőződik, és elvéreznek. Nem érzik. Óriási betegsége a léleknek, hogyha nem fáj neki a bűn. Még felismeri, hogy bűnös, de jól érzi magát. Beszélgettem ilyen emberekkel. Ez és ez bűn Isten szemébe. Te nem hiszel Jézusban. És ez a bűn gyökér termi a sok gyümölcsöt az életedbe. Itt is bűn, ott is bűn, mindenféle mocskos dolgokat cselekszel. Azt mondta nekem, jó így. Én jól érzem magam. Aztán, amikor mondjuk, de pokolba kerülsz. Nem baj, azt mondja, hogy jobb lesz a társaság. Jól fogom érezni magam a pokolba is. Nem érzik át ennek a súlyát. Könnyen hencegnek addig. Testvérek, a második világháború kitörése előtt volt egy hamis delírium az egész fejlett kultúrában. Amikor kitört a háború, és civilizált országokba bejelentették, hogy háború lesz, az emberek tapsoltak, feldobták a levegőbe a kalapjaikat. Hurrá, itt a háború! Örültek neki! De amikor látták azt, hogy mit jelent ez, akkor mindenki vért köpve és vért hörögve könyörgött a békéért. Mikor jön már el a béke? Olyan könnyen lepöcköljük a bűnt, hát aztán Isten mondja, ez nem úgy van. Ez egy rettenetes dolog. Ez egy félelmetes dolog. És ez egy veszedelem. És Isten ráterheli a bűn súlyát a te lelkedre az ő kegyelméből. És összeroskadsz az ő kegyelméből. De még innen is van egy következő lépés. A bűnismeret és a bűnbánat után kell következzen az élet útján járó embernek a bűnvallásnak. Bevallom az én bűnömet. Megadom magamat, Uram. Nem takargatom tovább, mint hogy Dávid mondja a Zsoltárban. Vétkeztem és takargattam. Titkoltam, annyira szégyeltem, olyan csúnya bűn. Nyomasztott engem, és már azt hittem összeroskadok. És egyszer rájöttem, van egy hely, ahol le lehet pakolni. Ahol le lehet tenni a szennyest. Istennél van egy hely, ahova le lehet pakolni. Olyan nagy probléma, testvérek, ez az emberi kultúrában a szemétnek a tárolása. Hogy már az egyik ország a szemetjét kiküldi a másik országba, hogy fulladjanak bele azok, mert már nem tudnak vele mit csinálni. Mikor az ember lelkére szakad így rá, hova tegyem a szennyesemet? Hova tegyem a szemetemet? Próbálom ide letenni, oda letenni, amoda letenni, nincs békességem, nincs nyugalom. Mert ahogy a magyarok felismerték, hogy hát ez német szemét, és akkor addig pereskednek, míg vissza nem küldik, mindig látom, visszaszár rám. Próbálok leszakadni a bűnömtől, de mindig visszaszár rám annak az áfa. Mindig ott van az a nyomasztás, mindig ott van a baj az életemben. Hova tudnám letenni? Amikor én még kezdtem az Úr útján járni, kerestem még csak az Urat. Elmentem egy konferenciára. Azt mondta nekem egy fiatal ember, akkor ő egy fiatal szolgája volt az Úrnak, hogyha úgy érzitek, hogy van egy nehéz batyutok, az a bűn teher, az olyan, mint egy nagy hátizsák. Nem tudjátok levetni sehol. De Isten kijelölt egy helyet ezen a világon. Van egy hely, ahol le lehet tenni. Jézus Golgotai keresztje. Zarándokoljatok el a Golgotához. Vegyétek le a bűnterhet. Akasszátok oda a Golgotának a szárára. Nem fogja visszadobni senki a vállatot. Elhordozta Jézus a bűneinket. Olyan jó tanácsot kaptam, megfogadtam. Ott kaptam új életet, abba a táborba. Hála legyen az Úrnak. Ezt tudom csak mondani. Egy olyan hely van, ahol megszabadulhatsz a bajtól. Egy olyan hely van, ahol Istennel felveheted a kapcsolatot. Fogják neked mondani jós nők, hogy majd ők összekapcsolnak Istennel. Fogják majd különféle mit tudom én milyen szeánszokon, meg alkalmakon hirdetni, hogy mi majd itt megkérjük az angyalokat, hogy közvetítsenek Istenhez, ne higgyetek annak. Egyetlen egy hely van, ahol le lehet tenni a bűnterhet. Ez pedig Jézus Krisztus Golgotai keresztje. Mindenhonnan, máshonnan vissza fog jönni a bűn. Jön többet magával, még nagyobb súllyal. Egy hely van, ahol eltörölt. Egy vegyszer van, aki ki tudja mosni a koszos ruhátokat. Jézus Krisztus Golgotai vére. Valljátok meg neki a bűneiteket. El kell mondani. Egyszer egy testvér azt mondta, nagyon régóta gyötrődött már a bűneivel. Nagyon sok nyomorúságon átment, hallotta az evangéliumot. Járt hívők közé. De nem adta még át a szívét az Úrnak teljesen. És nagyon-nagyon nyomasztották, visszatértek, és úgy gondolta, véget vett az életének, nem bírja tovább ezt a kettőséget. Az Úrral is szeretett volna járni, de a világ útján is szeretett volna járni. Elgondolta, hogy ő hogyan lesz hívő. Egy maga választotta Isten tisztelet szerint, mint ahogy Káin vitte az áldozatát. Ő eldöntötte, Uram, én így áldozom, fogadd el. Nem így van. Isten mondja meg, hogy hogyan kell hinni. Sokan mondják, hiszek én a magam módján. Az a pokolnak az útja. A hit az nem a magam módján van, nem én találom ki, hogy mi az út Istenhez, hanem Isten mutatja meg, ez az út, ezen járjatok. Ő mutatja meg, hogy kell hinni. Ő adta a kezünkbe a Bibliát. Ő adta az ajkunkra az imádságot. Ő adta törénk a testvéri közösséget. Ő adja nekünk az igét. Ő adja nekünk az életet. Mindent ő határoz meg. Áldott legyen érte. Apámnak nem fogom mondani. Figyelj csak, apám, én mondom meg, hogy hol dolgozzál, én mondom meg, hogy mi legyen a menü, hanem azt az én édesapám fogja összeállítani. Van egy hely, ahol elmondhatom, ahol letehetem. Nem a magam módján, hanem Isten módján. Alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal benneteket. És megtisztultok a bajtól. Ez a testvérem, akiről beszéltem, és akit nyomasztottak a bűnei, egyik éjszaka nem bírta tovább, és nem öngyilkosságot követett el, mégis azon az éjszakán meghalt. Azért, mert vett egy papírt, letérdepelt, és elkezdte írni, miket csinált addig az ő életében, ifjú korában. Írta tele a papír, egyik oldal tele lett, megfordította, és írta a következő oldalt, és jöttek. Értitek? Isten hozta, emlékeztette a hosszú évek alatt. És oda tette, Istenem, ez vagyok én. Itt az én életem. És odaadta át az Úrnak az ő régi életét. És oda lett szegezve az a bűnös adós levél a Golgota keresztjére. És ez a barátomnak megbocsáttatott. Megtisztítatott minden vétkétől. És már több mint 10 éve hűségesen járja az Úrnak útjait. Meghalt akkor az a régi. És kapott ő Istentől egy újat. Azért, mert megvallotta Istennek. Igen, Uram, tudom, Uram, elfogadom, Uram. Én bűnös vagyok, és te bűntelen. Amikor az embereket szembesítjük a bűneikkel, akkor ők arra hivatkoznak, hogy milyen jóság van bennük. És amikor szembesítjük őket Isten jóságával, arra hivatkoznak, hogy ha van Isten, akkor miért engedi meg ezt, akkor miért van az, miért van háború, miért lopták el a pénztárcámat, miért nincs munkahelyem, miért van ez, miért van az. Isten a hibás, én vagyok a jó. Rá vagyok szedve, be vagyok csapva, ha ő annyira létezik, hát akkor miért nem ad ezt is, azt is. Amikor valaki átadja a szívét Istennek, amikor valakinek Isten megnyitja a szemeit, és elkezd látni, akkor beleborzong abba, hogy milyen ő, mennyire gonosz, mennyire istentelen, mennyire tisztátalan, és elámul azon, mennyire tökéletes Isten. Hibátlan, szeplőtelen, tökéletes, dicsőséges, teremtő és megváltó Úr. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. A keleti kultúrában van ez a yin-yang, biztos ismeri mindenki. Egy kör, aztán így ilyen hullámos vonallal át van metszve, mint két kis ebihal így kapaszkodna egymásba. Egyik feketére van festve, a másik fehérre. A fehér színűnek van egy kis fekete szeme. A fekete színűnek van egy kis fehér szeme. Ez a pokolnak a jelképe. Pokoli, démoni, ördögi hazugság. Azt akarja elhitetni, hogy a rossz emberben is van valami kicsi jó. A feketében van egy kicsi fehér. Ez nem igaz. Isten azt mondja, te fekete vagy. És én tudom, hogy az vagyok. És azt akarja elhitetni, hogy az Istenibe is van egy kicsi rossz. Ez hazugság. Isten tökéletes. Semmi gonoszság nincs ő benne. Amikor gyalázták a Golgotán, leköpték és szidalmazták, akkor ő nem káromkodott. Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, hanem mint egy bárány tűrte, tökéletesen tűrte az emberek gonoszságát, és belehalt a mi bűneinkbe. Meg kell neki vallani. Istenem, szent vagy. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Áldott legyen a te igaz neve. Fényes vagy, és semmi sötétség nálad nincsen. De én gonosz vagyok, Ura. Áspiskígyó mérge van az ajkamon. Vérontás van a lábaim alatt. Arra sietek. Nincs egy tiszta gondolatom sem, Ura. Nem az a bűn, hogy loptam, hazudtam, cigiztem, hanem hogy nem hittem te benned. Egész életemet úgy éltem, hogy nem hittem te benned. Úgy vettem ma reggel levegőt, hogy nem hittem te benned. Bocsáss meg nekem, Ura. És amikor megvallom testvérek, akkor Isten nem fukar a megbocsátásban. Ezt mi komolyan vehetjük, hogy Isten szeret bennünket. Ha van olyan ember, aki odaadja az ő fiát egy másikért, akkor úgy gondolom, nem kell bizonygatni, hogy az az ember szereti azt a másikat. Nem a fiát gyűlölte, a másikat szerette. Nem tudom, van-e ilyen ember a Földön. Lehet, hogy valamikor volt, de biztos, hogy Istentől vette a példát. Mert Isten adta oda értünk az ő egyszülött fiát. Odaadta értünk Jézust. Ennyire szeretett bennünket. Ez biztos. Hogy olvastuk ebben a kis énekünkben? Mindjárt ki is keresem, hogy ne olyat mondjak, ami nem igaz. Én szeretem Jézust, én szeretem Jézust, én szeretem Jézust, mert ő előbb szeretett. Testvérek, a legodaadóbb hívő élet, a leglángolóbb keresztjén szolgálattétel csak gyenge felelet lehet arra a szeretetre, hogy Isten szeretett téged. Ha minden odaadsz neki, ha az életedet adod oda, ha itt folyik ki a véred Jézusért, az csak egy gyenge, gyengécske felelet lehet arra, ahogyan ő szeretett téged. Az az igazi szeretet. Hogy ő odaadta az ő fiát érettünk. Ebben van a szeretet. Hogy Isten odaadta az ő fiát érettünk. És ezt elfogadom. És ez a következő lépés. Bűn, bocsánat. Elfogadom. Ó, Uram, nem vagyok rá méltó, de köszönöm neked. Hála, 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 hogy kegyelmet adtál nekem. Hogy kimostál ebből a fertőből. Hogy felmostad az életemet, Uram, és talpra állítottál engem. Dicsőség legyen neked, Uram, örökké! Kell nekem, belekapaszkodom ebbe a kegyelembe! Egyszer meglátogattunk egy asszonyt. Egy testvér hívott segíteni, van itt egy asszony, nagyon meg akar térni, gyere segít, beszélgessünk vele. Elmentünk ehhez a barátomhoz, oda hívta ezt az asszonyt. Elkezdte sorolni a bűneit. Elkezdtük neki hirdetni, Isten megbocsátott neked. Kedves vagy előtte, szeret téged. Nem önmagadért, Jézusért. Beszámítja a Jézus tisztaságát neked, és a te bűneidet Jézusnak számította be, és te le vagy mosva. Azt mondta, az én bűneimre nincs bocsánat. Én bűnösebb vagyok. Nincs olyan Isten, aki nekem meg tudna bocsátani. Mondom, itt előttem ne káromold az Urat. Az én Istenem meg tud neked. Hogy más nincs, azt elhiszem. De hogy Jézus ne tudna megbocsátani, soha nem fogom elhinni. Akárhogy próbálsz meggyőzni. És ezzel a testvérrel elkezdtük igékkel bombázni. Nem a magunk kútfejére támaszkodtunk. Isten igéjéből hoztuk neki, olvastuk fel neki sorba, hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy nincs olyan bűn, amit ne tudna megbocsátani. Hogy nincs olyan gyalázatos életforma, amit ne tudna megváltoztatni. Az mind hazugság, hogy az ördög bemagyarázta neked, hogy te akkora nagy bűnös vagy. Fogadd el a bűnbocsánatot. Olyan jól tette, hogy összeroppant az igék súlya alatt, és könnyezve mondta, köszönöm neked, Uram, hogy egy ilyen nagy bűnösnek is megbocsátottál, mint én vagyok. Ez egy nagyon fontos lépés. Milyen lenne az, hogyha itt a testvérek most délben nagyon finom ebéddel készültek, és és aztán nagyon finom süteményt szolgáltak fel. Hát igazán, nem is tudom, ezekre az ízekre szerintem mindig emlékezni fogok. Bementünk volna a terembe, ahol ebédelnek, körülnéztünk volna, és azt mondtam volna, hát testvérek, olyan szépen van megcsinálva, olyan szép a teríték, olyan jó ez az étel, annyira finomak ezek a sütemények, hát én nem rontom el, én nem nyúlok hozzá. Hát az nem egy sértés annak, aki ezzel készült? Hát ő értem készült. Nem vagyok rá méltó, hogy ilyen finom ebédet egyek. Adhattak volna egy vajas kiflit is. Mondhatták volna, hát úgy prédikáltál testvér, neked ennyi elég. De nem ezt csinálták, hanem nagyon kedvesen vendégül láttak. Hát Isten nem a mi érdemeink szerint készíti az ő ajándékait, hanem sokkal többet ad annál, mint amire méltók lennénk, mert amire méltók vagyunk, hát azt szeretném, hogy ne kapja meg senki. Az az örök ítélet. Azt kaphatnánk, de Isten valami jobbról gondoskodott. Hát méltóztassunk leülni, és méltóztassunk elfogadni azt. Méltóztassunk elfogadni a Krisztus vérét és a Krisztus testét, mert ez a teríték. Isten nem gulyás levest hoz, hanem Isten az ő fiának a vérét és az ő fiának a testét kínálja fel, erre emlékezünk úrvacsorakor. Ez az ő kegyelme, ezt adta. Tudjátok, Isten nem pici dolgokkal akar minket megajándékozni, hanem a legtöbbel. Ami számunkra is a legértékesebb, és ami számára is a legértékesebb. Amikor karácsonyra ajándékot készítünk a szeretteinknek, akkor olyan ajándékot keresünk, amelynek ő is örült, meg aminek én is örülök. Lehet, hogy ő örülne egy golyóstolnak is, de azt mondom, hát karácsonykor nem 100 forintos golyóstollat fogok venni, hanem valami nagyobb ajándékot szeretnék. Lehet, hogy én nagyon örülnék annak az ajándéknak, de ő neki meg veszek neki egy sárkányrepülőt. Hát drága is, meg szép ajándék is, de ő nem tud sárkányrepülőzni. Semmi haszna abból. Az a jó karácsonyi ajándék, aminek én is örülök, azt mondom, most tényleg úgy érzem, kitettem magamért, szépen becsomagoltam, elkészítettem, átgondoltam, mit veszek neki, és tudom, szükségem van rá, és nagyon örül neki. Tudjátok, ha Isten akarna, olyan ajándékot is adhatna nekünk, hogy kilépünk itt az imaház udvarán, buzgón imádkoznánk előtte, és egy nagy aranyhegy lenne itt. Megegyeznénk, mindenki egyformán vihet, valaki hozna egy mérleget, kiosztanánk, mindenkinek jutna 14,5 kiló arany. Isten ezzel látogatna meg minket. De Isten ennél sokkal többre gondolt. Ő mennyei kincseket ad nekünk. És nekünk erre van szükségünk. Isten meglátogatott bennünket. Azzal látogatott meg, ami kell. Ami kell. És nem gyémántot, és nem aranyat adott nekünk, hanem ami megoldja a bajt. Ez pedig a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztusban való hit által Istennel felvenni az élő kapcsolatot. Ez oldja meg a bajt. Hát Isten ezt adta. És ez a negyedik lépés, hogy elfogadom a bűnbocsánatot. Felismerem a bűnt, megbánom a bűnt, bevallom a bűnt, elfogadom a bűnbocsánatot, és marad még egy lépés, ez egy pecsét. Ez igazolja a többi négynek a hitelességét. Ez pedig a bűngyűlölet. Meggyűlölöm a bűnt. Milyen gonosz dolog az, amikor ez a szegény, híres orgonaművész, Xavier Varnos ír egy könyvet. Tudom, már megjelent a második, lehet, hogy van egy harmadik is, de az első könyvének ez volt a címe, Isten megbocsát, Isten úgy is megbocsát, az a foglalkozása. Én gyártom a bűnt, ő meg azzal foglalkozik, hogy nekem mindig megbocsásson. Aki nem gyűlöli a bűnt, az nem is ismeri, az nem is bánja, az nem is vallotta meg, az nem is részesül bűnbocsánatban, az csak szórakozik Istennel. De amikor ez a folyamat, ez lemegy Isten lelke szerinti ütemben, módon, akkor az a gyümölcse bennem, hogy meggyűlölöm a bűnt. Jobbról van ez megírva, bűngyűlölő volt. A bűngyűlölet azt jelenti, hogy kerülöm a bűnt. Nem keresem már. Lehet érzem, hogy a testem élvezné, hajlanék rá, kísérthető vagyok. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet bennünket, vigyázzatok, Imádkozzatok és böjtöljetek. Virrasszatok és imádkozzatok, mert a lélek kézzel a test erőtlen. Tehát tudja Isten, hogy mi hajlamosak vagyunk arra. De belül én már meggyűlöltem. Nekem elegem volt, torkig vagyok azzal a bajjal, amit okozott nekem ez a bűn. Nem akarom már azt. Elegem volt belőle. Le akarom cserélni az én bensőmet. Új életet akarok. És elutasítom magamtól most már a bűnt. Nem érdekel, ha bolondnak néznek. Akkor nézzenek. Azoknak bolondság, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartottunk, Istennek ereje. Nézzenek rám, gúnyoljanak. Milyen sokakat visszarettent ez a hittől. Mit fognak szólni az emberek? Nem foglalkozom azzal. És mit fog szólni Jézus? Ezzel foglalkozom. Az emberek megdicsérnek. Na látod, lehet normálisan is hinni, nem csak úgy elvakultan, olyan fanatikusan. És Jézus azt mondja, nem ismerlek téged. Miért nem azzal foglalkozom, amit Jézus mond? Mit foglalkozok én emberekkel? De amikor az Atya megbecsülése van rajtam, mert Jézus azt mondja, aki nékem szolgál, engem kövessen. És megbecsüli azt az Atya. Amikor az Atya megbecsülése van rajtam, az emberek mondják, milyen fanatikus vagy, meg odajász a hívőkhöz, meg imádkozol, meg igen. Igen, komolyan veszem. Észrevetted? Örülök neki. Neked is ott lenne a helyed. Neked is erre van szükséged. Bátran, bizonyságot téve, ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének, mint ahogy Pál mondta. Nem volt ott félelem. Sem emberektől, sem ördögtől, hanem volt egy hit, és volt egy bűngyűlölet. Tudjátok, testvérek, ez a bűngyűlölet nem úgy fakad a szívünkből, hogy ez a miénk, hanem ezt kapjuk. Ez kegyelem. Úgy, amikor megyünk úrvacsorázni, akkor valamikor azt kell mondani, mert vétkezünk sajnos, hogy Uram, beszennyeztem magam. Olyat mondtam, olyat tettem, amit nem kellett volna. Kérlek, kegyelmezz nekem és bocsáss meg. Jó így az Úr asztalához járulni. Vétkeztem, bocsáss meg, Uram. De amikor, mi van akkor, amikor nem vétkeztem? Nem. Különösen, ha rövid idő telik el a két úrvacsora között. Hát nem megyek ki. Ó, Uram, most nincs szükségem a kegyelmedre, hiszen nem szennyeztem be magam. Egy hívő nem mond ilyet. Hanem ha meg is őrzi a tiszta ruháját, mert van ilyen. Van olyan, hogy vétkezünk, és van olyan, hogy nem vétkezünk. Akkor azt mondom, Uram, jövök a te asztalodhoz, mert kegyelemből tartottál meg engem. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely arra tanít, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságot szentül, igazán és fedhetetlenül éljünk a jelen való világon. Az Isten kegyelméből nem vétkeztem. Jézus golgotai áldozatára tekintettel nem vétkeztem. A belévetett hit erősített meg engem a bűnnel szemben. Kegyelemből tartottam meg, Uram, nem én voltam jó fiú, hanem a te dicsőséged őrzött meg engem a bűntől. Rá vagyok utalva, szorulva erre a kegyelemre. Add, Uram, ezt a kegyelmet gazdagon, hogy még jobban gyűlöljem a bűnt. Kegyelemből van bűnbocsánat, és kegyelemből van bűngyűlölet. Erre a kegyelemre van szüksége mindannyiunknak. Adja meg az Úr gazdagon. Ámen.